Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
7 óra 12 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Itt van Laci velünk!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, Gyuri!
Jó reggelt!
Jó reggelt, Anett!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt! Néhány SMS jó reggelt, Főni, mi már 4 éve tartunk érzékenyítő előadást. Igen, ez lesz a témánk mindjárt a feleségemre, hogy mi is látássérültek vagyunk, majd mindjárt tapasztalatáról egy picit később. Aztán nagyon sok előadását hallottam már Súlyog Petinek le a kalappal előtte, mindent tiszteltem, az övé, üzeni Tóni. Igen, mert vele beszélgetünk mindjárt, és Istennek alig vártam, hogy újra hallhassalak titeket. Nélkületek nem lennének ilyenek a reggelek, sosem kértem meg ilyet, de ma megpróbálkozom vele. Ma van a lányom 1 éves születnapja, egy happy birthday-t Milla Pankának, egy örök emlék maradna, üdv Gergő. Hát ez a sosem kértem meg ilyet, ezzel mindenki így van, és persze, te nem, de hát a másik meg igen. Hogyha most azt tudom csinálni, hogy lesz egy happy birthday Milla Pankának, de bárki, aki születésnapi kérést kér ezek után, annak megadom a te telefonszámod.
Jó.
Igen.
De már itt gondolom
tényleg,
a hallgatói.
Tényleg, mert de egyszer csináltunk egy ilyet, hogy csak a hallgatós kívánságai szerint működünk, és higgyétek el, gyakorlatilag mindenki gyűlölni fog bennünket. Tehát olyan műsor lenne abból, hogy abból senki nem kér. Tele lenne szülinapi köszöntőkkel.
Dalkéréssel.
Dalkéréssel, így van, pontosan, és mindig megpróbálnak annak éppen megfelelni. Ez a beszéljetek még, mert nem kell ide zene, vagy nem kell ide duma, mert sok zene kell. Tehát mindig éppen, ami aktuálisan jön.
Anett, jöjjön össze a Gyurival.
Igen, az is egy kérés. Nagyon happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Milla Panka. Happy birthday to you. Jó. Utoljára volt ilyen. Ezt most törlöm, ezt a happy birthday-t. A születésnapokat mind olyat is törlöm. Nincs több. Kész, vége.
Hát nekem még majd most jön.
Nem baj. Mikor, hanyadikán lesz?
Majd 6-án.
Melyik 6-a?
Szeptember.
Hát jó. Neked lesz, Laci, hát te barát vagy. Gyerekek, tegnap, ez sokkal fontosabb, tegnap találkoztunk egy igen hasznos és izgalmas kampánnyal, amiről ugye rögtön gondoltuk, hogy ezt meg kéne osztani mindenkivel. Ennek a kampánynak az a neve, hogy Bíz Vakon. És arra hivatott, hogy munkahelyek és leendő kollégák, és megismerik azokat, akik el szeretnének helyezkedni, de nem látnak. Hát látássérültek, vagy egyáltalán nem látnak, vakok. És a cél az, hogy a gyakorlatban tapasztalják meg, hogy ugyanolyan odaadással tud dolgozni egy nem látó kolléga, képes teljesen egyedül mozogni az irodában, ha irodáról van éppen szó. Sőt, a HR-es kollégákat is ellátják tippekkel, hogy miként interjúztasson például egy nem látó leendő kollégát. Ez jó dolog, nem?
Abszolút. Hát ez nagyon fontos lenne. Szerintem egy csomó dologgal azért nem foglalkozunk, mert nem tudunk róla, inkább elkerüljük. Ja, én nem akarok óvatoskodni, én nem akarok...
Igen, ezért. Nem akarok óvatos, nem akarok tekintettel, nem akarok figyelemmel, biztos, hogy ugyanúgy elvégzi? Igen. Biztos, hogy annyit tud bérszám fejteni, mint egy látó kollega?
Igen.
Biztos, hogy nem tudom...
Igen,
az a baj, hogy nem tudom, milyen munkahelyekre gondolja. Igen.
Mit fog neki mondani, ha esetleg nem úgy teljesít? Mire fogok hivatkozni? Vagy a kollégákat nem tehetem ki ennek? Tehát csomó kifogás lehet.
Ez egy érdekes kérdés, amit mondasz, például, hogy kirúghatom-e, ha rossz?
Hát,
na, ez milyen kérdés?
Hát nagyon jó kérdés, de én azt gondolnám, hogyha egyenlőség van, akkor a teljesítmény alapján van ott egy munkavállaló, vagy nincs.
Oké, de ha mondjuk a teljesítmény egy picit alatta van a látók teljesítményéhez képest, akkor ez valahol érthető, bár nem minden munkakörben, de akkor az valahol érthető, akkor én kirúghatom-e azért, mert ő alul teljesít, nyilván azért teljesít alul, mert mit tudom, ha nem lát, akkor picit kevésbé megy olyan tempósan a dolog. Akkor az nem igazságtalan-e?
Uh-huh. Hát igen, ez egy jó kérdés, mert nyilván a munkatörvénykönyve nem szabályozza ezt a dolgot.
Hogyne.
Hogyha valaki, hát vagy gondolom, hogyha fogyatékkal dolgozik, akkor neki kevesebbet kell teljesíteni, vagy nem tudom, adott munkakörben, tehát neked kell olyan munkaadónak lenni, aki úgy veszi föl.
Attól függ, mi a munkakör, mert ugye ez is egy tévhit, hát, hogy nagyon sok munkakörben egyébként pont ugyanúgy teljesítenek.
Persze.
Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. És akkor ebből látod, hogy mennyi problémát okoztunk már magunknak ezzel, hogy pont ezért nagyon sokan véletlenül úgy döntenek, hogy nem hívok be interjúra egy vak férfit vagy vak nőt.
Igen, inkább ezt az egészet elkerülöm.
Igen. Ki tudja még mit kell, akadálymentesítés, nem tudom, ezért, tehát csak a baj van velük, nem?
Hát szerintem nagyjából ez a közvélekedés.
Igen, de nem rossz indulatból,
Nem, hanem félelemből, vagy tudatlanságból.
Így van. Na, és tegnap ugye elgondolkoztunk azon, hogy szeretnénk valakivel beszélgetni, aki ebben az élethelyzetben érintett, ráadásul egyébként van munkahelye is, vagy munkája is van, vagy munkái is vannak, és így esett a választás, Súlyog Péterre, ő stand-upos, humorista, és egyébként masszőr is, sok minden. Itt van velünk Súlyog Péter. Szia Péter, jó reggelt, hello!
Szia. Jó reggelt, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
Na, hát hallottad ezt a felvezetést, nagyjából helytálló az, ahogy mi érezzük, hogy hogy érezhetnek munkaadók?
Tulajdonképpen igen. Annyi témát vetettetek fel, hogy erről önmagában valószínűleg regényeket lehetne írni, mert nagyon sok más aspektus is van. Elhangzott egy olyan gondolat, ugye az alacsonyabb teljesítmény, vagy az egyenlő teljesítmény.
Így van.
A legtöbb esetben itt az a meghatározó, hogy az adott munkáltató hajlandó-e mondjuk egy konkrét munkakörből összeszedni azokat, akár a részfolyamatokat, amiket alkalmasint egy vak személy, vagy akár csak egy látás sérült, ugye a kettő között azért van különbség, hogy milyen fokú látás maradványa rendelkezik, sok esetben hatékonyabban tudja elvégezni. Én dolgoztam 13 évig különböző call centerekben, telefonos ügyfélszolgálatokon, és kimenő hívásokban az a csapat, ahol dolgozott még velem együtt másik két látássérült, 18-32%-ot vert rá teljesítményben arra, akik jól láttak, mert mi nem pislogtunk oldalra, nem szemeztünk a szomszédunkkal, nem integettünk neki, hogy mennyire őrült az ügyfél, akivel éppen beszélgetünk. Nem lépegettettünk felfújható gumicsirkét a szomszéd asztalárát, és hasonló.
Te ezeket honnan tudod egyébként, hogy megtörtént?
Hát mesélték.
Ja, mesélték a kollégák.
Tehát, hogy azért ilyenekről volt szó, meg hát közösségben dolgoztunk, ugye itt ilyen, nem is tudom, megvan ennek a szép hangon megnevezése, gyakorlatilag az listáló módszer, amikor 40 ember van egy légtérben.
Igen, és ebben a választva ilyen. Aha. Ja, nem, hát ez pontosan, egyébként ez is egy aspektus. Én ma, bár nem voltam reggel vak, de elment a wifim. És ezáltal például nem vonta el a figyelmem azt, hogy én most még különböző hírportálokat nézek, meg vicces videókat, meg minden a kádban. Magyarán mindenki rácsodálkozott, hogy én sokkal előbb beértem. Hogy ez is ez a fajta hatékonyság, hogy mennyivel hatékonyabb vagyok, amikor éppenséggel egyfajta érzékszervemet, amit most routernek hívnak, kikapcsolnak, és amit ugye most Péter is elmondott, hogy az milyen, amikor egyébként a kollégák ezer felé figyelnek, ezer dolog vonja el a figyelmüket, és egyébként a munkaidejüket is csökkenti ezáltal.
Ugyanakkor a félelmek teljesen jogosak voltak, amiket felsoroltatok, és igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én egyszer találkoztam egy HR-essel. Ő nem akart akkor még PC lenni, nem volt ez a divat, ugye ez a politikai korrektség. 20 évvel ezelőtt történt, fiatal voltam még nagyon, és egy elektronikai cég keresett tesztelő munkatársat, meg volt hozzá minden vonatkozó végzettségem. Elbaktattam odáig, ő lejött a kapu elé, a portás ugye feltelefonált neki, és nagyon aranyos volt, mert csak annyit mondott, hogy hát figyelj, ha gondolod, gyere fel, beszélgethetünk, de én elvből nem veszek fel nyomorékot.
Nyomorékot, ez volt a szó, használta. Aha, aha. Mi a jobb egyébként, a PC világ, vagy az ilyen egyenes világ?
Azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a maga szerepe. A PC-ség egy kicsit elviszi abba az irányba. Figyeltem a felkonfban, hogy másodjára, amikor használtad a vak kifejezést, te is olyan óvatosan mutottál neki.
Így van,
tehát igazából a PC-ség sok esetben arra jó, hogy húzzuk az időt, mert minél több nevet próbálunk találni egy helyzetnek, egy körülménynek, annál később kell vele foglalkozni. Mert még nem léptünk tovább, még nem neveztük meg, nem találtuk meg a megfelelő címkét, most ezzel vagyunk elfoglalva, nem azzal, hogy megoldjuk.
Wow, de jó, amit mondasz, de tök, és barom jól érzékelted, hogy én ott valóban megtorpantam a szó előtt.
Pedig ugye akinek 10% vagy annál kevesebb a látásmar, ez bocsánat, 5% vagy annál kevesebb a látásmaradvány, ő már vak. Tehát,
Egyébként te mióta vagy vak?
17 éves korom óta teljesen, az most már 18. éve lesz, 2003 óta.
Számít egy vakembernek egyébként az, hogy előtte látott? Tehát jobban orientálódik a világban egy olyan, aki látott előtte, vagy annak sokkal jobb, aki eleve sose látott, mert mindent ennek tudott, hogy mondjam, alárendelni, vagy így tudott eligazodni a világban könnyen?
nagyon nehéz kérdés, mert jelen életemben nincsen született vak tapasztalatom, és én el tudom mondani az én elgondolásaimat, valaki, aki mondjuk született vak, el tudja mondani az övét, de nem fogjuk soha teljes mértékben ugyanazt érezni. Én hálás vagyok érte, nagyon sok különböző munkát végzek, olyat, amihez pontosan, amit te is mondtál, a térben való elhelyezkedés, az sokat számít. Tehát, hogy például nekem van egy ilyen félig hobbim, félig munkám, hogy szeretek fával dolgozni, és mondjuk évente 2-3 tolóajtót telepítek különböző helyeken, ott nagyon jól jön, hogy feltalálom magam a térben.
Mesélj már a stand-up munkádról egy picit. Ebben is érzed-e azt a fajta, hát hogy is mondjam, tartózkodást, vagy ilyesmi, hogy egy vaksrácot hívjunk a színpadra, egyáltalán egy vaksrácot hívjunk meg a rendezvényünkre, oda talál-e, biztos, hogy jól lesz-e, a közönség jól veszi-e, van-e fenntartás, érzel-e ilyet?
Alapvetően igen. Ebben van egy nagyon szép fogalom, nem tudom, hogy ennyi elhangozhat-e, és keverjetek le, ha nem, hogy ami elhangzott, hogy ilyen szemléletformáló és érzékenyítő előadásokkal én is foglalkozom céges keretek között, annyi, hogy én interaktívan is játékkal, van egy fellépő társam, a Feist Viktor, ővele ketten csináljuk. Azért kezdtem ezt elmesélni, mert őneki van egy ilyen szép fogalma, amit ő érzett maga az első alkalommal, amit ő úgy hív, hogy a szekunder szégyen, amikor más helyet érzett kényelmetlenül magad, ugyanis mi úgy találkoztunk, hogy egy szabad mikrofonos esten mind a ketten felléptünk valamivel egymás után. Amikor engem felkonferáltak, én bejöttem, még ismeretlen volt a közeg, úgyhogy sikerült nem pont szemben megállnom a közönséggel, hanem egyébként 15 fokkal elfordulva valamerre. És mondta, hogy az első, ami végig futott benne, hogy úristen, szegény gyerek, nem is lát, vékony, most még itt kellett ez neked, minek jött ide, és utána viszont sikerült egy nagyon jó estét összehozni, és utána már azért érezte rosszul magát, mert előtte rosszul érezte magát.
Aha.
Tehát, hogy igen, hogy miért gondoltad?
De ilyenkor például ezt elmondtad, ezt, ha jól érzékeltem, vagy jól értettem, akkor ugye te kiálltál a színpadra, és eleve nem abban a szögben álltál a közönséghez, hogyha álltál volna, hogyha látsz. Ilyenkor például az, aki ott van a színpad szélén, nem tudom, bárki az est producer, bár, ilyenkor hogy cselekszik helyesen? Oda megy és beforgat téged, vagy magadra hagy, és majd te úgyis...
Igazából azt szoktuk ilyenkor kérni, vagy én azt szoktam kérni, hogy ő álljon ott és úgy, ahol jó a pozíció, és gyakorlatilag én beállok az ő helyére. Tehát amiközben felkonferál és elveszem tőle a mikrofont, mellé állok, gyakorlatilag a vállaink összeérnek, és úgymond picit odébb tolom óvatosan, tehát hogy lépek be az ő helyére, és akkor ez jó eséllyel működik. Nyilván mondjuk egy tévés felvételnél ott nincs opció, arra meg fel kell legyél készülve. Hát olyan különböző beszólásokkal tudnak nyitni az emberek a hétköznapokban is, tehát nyilván ilyen már volt, hogy benne voltam már a sztori közepén, és egyszer csak megjelent a Beleznei Endre műsorvezető, hogy te várjál, már beküldtek, hogy állítsak rajta. Azt mondom, ne arra, hogy mi vagyok, egy termosztát.
Hát igen, de pont erről beszélek, és ezt látod, a Beleznai is egyfajta ilyen humorral alátámasztva mondta, és akkor te meg így reagálsz rá, hogy mi vagyok én, termosztál. Tehát, hogy ez a nem tudunk, hogy jól viselkedni, és ugye itt most a kampány kapcsán is hívtunk téged, tehát, hogy én szerintem, nem tudom, mi a legjobb tanácsod egyébként? Viselkedj, ahogy jól esik, beszélgetünk itt a PC-ségről, hogy az jó-e, vagy a régi durva hozzáállás, most a durvát értsd, ahogy mondom, vagy tehát, hogy igen, ez egy jó példa volt, ez a Belezna is dolog.
Igen.
Hogy mi a helyes? Ez most helytelen volt? Tessék, mondjam?
Nem, egyáltalán nem volt helytelen, kommunikálni kell legfőképpen. Én azt gondolom, ez lenne a megoldás, és nem szabad félni. Láttam olyat, mentem egy érzékenyítő programot tartani Szegeden, és mentünk pontosabban ezzel a kollégámmal. Előttünk ment egy anyuka 4 év körüli kislánnyal. A gyerek hátranézett a zebra előtt, és így kérdezte, hogy anya, bácsi nem lát, azért van nála a bot. Anyuka reakció, ez nem szabad.
Aha,
megfordultam, igen. Hogy kezét csókolom, igaza van, nem szabad, kell.
Igen.
Tehát igenis, érdemes ezekről beszélni. Ugyanakkor viszont bármiről legyen szó, egy munkahelyről, ugye itt most ez volt a fő cél. Tehát mondjuk egy HRS-hez, ha én beadok egy életrajzot, ne az legyen az első, hogy mondjuk élből eldobja, hanem üljön le velem, találkoztam ilyennel is, ez nagyon tetszett. Ki azt mondta, hogy nézze, átnéztem az életrajzát, az így rendben van. Én ilyen helyzetben nem voltam, töltsünk el azzal időt, üljünk le, beszéljük át, hogy melyikünk hogyan látja, mit lehet ebből kihozni. És nyilván, ha az a megoldás születik, volt egy ilyen felvetés is. Tehát igen, tudni kell elküldeni. Persze ott van egy kicsit ez a lelkiismereti oldal, hogy jaj, szegény, van neki elég baja, most meg még én is visszacsatolok, mert mondjuk nem jó a teljesítménye. Ezt is ugyanúgy tudni kell, de azért az is hozzátartozik, hogy nagyon-nagyon sok esetben a munkáltatók bizony azért veszik fel, mert mondjuk van rá pályázat, és a fogyatékkal élők túlnyomó többsége munkakörétől függetlenül minimál béren van, ez teljesen működőképes, arra vannak különböző állami támogatások, ezt így visszaosztják, és mondhatnám, hogy mindenki örül. Nekem volt egy olyan munkáltatóm, ha még egy fél percbe belefér, volt egy jól látó kollégám, egy követeléskezelő cégnél dolgoztam, ott is ilyen call centeres munkakörben, sok évvel ezelőtt, tehát mondjuk bő másfél évtized, az én fizetésem 75.600 forint volt bruttó 6 órában, kollégának pontosan ugyanabban a munkakörben, ugyanazzal a munkaidővel 135.000 forint akkor. És egy céges bulin volt már olyan jó hangulatban a főnök, megkérdeztem tőle, hogy Balázs, áruld már el nekem, hogy mi az oka a különbségnek. Rám nézett és annyit mondott, hogy nagyon egyszerű, te ennyiért is bejössz.
Wow.
Szép.
És ez most sincs sokkal másképp, annyi különbséggel, hogy elkezdjük különböző egyéb módokon becsomagolgatni.
Wow, te figyú!
Nagyon-nagyon sok.
Hadd kérdezek már ilyen gyakorlatit. Tehát mondjuk tegyük fel, te állásinterjú. Ja, azt akartam, hogy te amikor beadsz egy életrajzot, egy állást, akkor te beleírod, hogy vak, arra van rubrika?
Nyomatékosan nem. Igazából én nekem volt egy velem született szembetegségem, de azzal azért együtt lehetett egészen jól élni, viszont azt mondták akkor a szakemberek, hogy előbb-utóbb úgyis meg fog vakulni a gyerek, tehát nekem az életrajzomban az általános iskola rovatnál ott van, hogy vakok általános iskolája. Akinek ez nem tűnik fel,
ja, értem,
és ezek után behív,
és
meglepődik, akkor azt gondolom, hogy egy felületes munkatárs.
Oké, csak attól függetlenül még neked lehet kellemetlen. Figyelj, egy gyakorlati kérdést hadd legyek már fel, ez tényleg érdekel, és tudom, hogy ez is egy ilyen primitív kérdés, mégis érdekel. Hogy például azt mondják neked, hogy nem tudom, a 17. kerület Katica utca 4-ben kell megjelenned egy állásinterjúra. Te ezt hogy tervezed meg ezt az utat?
Erre több különböző lehetőség is van, most már vannak olyan GPS alkalmazások, ami szépen működik okostelefonra, tehát igazából bedugom a fülembe is akkor fél oldalon, a másik fél oldalra a közlekedésre figyelek, és onnétól kezdve az oda fog vezetni.
Vagy, de bocs, ugye tömegközlekedéssel mész, gondolom, mert taxival egyszerű.
Így van.
Tehát tömegközlekedéssel, és az neked az mondja, hogy most szállj fel a 16-os buszra, és akkor menjél 3 megállót?
Vannak honlapok is, ahol előre meg tudom nézni, hogy melyik buszról melyikre. Illetve ott a helyszínen pedig már mondja, hogy nem tudom, induljak el balra, aztán a következő sarkon forduljak jobbra. Most már ezek nagyon sokat tudnak segíteni. Házszámban még tévednek, de igazából a környéken kérdezősködöm, bár ez volt már ilyen élményem, amikor egy kapuhely előtt megállítottam egy embert, mondom, ne arra ugyanez hányas szám. Tehát nem tudom, nem vagyok ide valósi.
Ügyes. De Péter, én azt érzem, hogy te nagyon bátran mész egyébként a munkahelyek felé. Biztos, hogy van abban is tapasztalatod, hogy akik ilyen vagy hasonló helyzetben vannak, őket azért ez bezárja, nem? Tehát azért lehet, hogy mások félelemmel próbálnak elhelyezkedni.
Nem is csak az elhelyezkedésről van szó. Ha szó esett ugye itt a segítségről, egy picit összemostám a kettőt. Nekem volt olyan napom, amikor bőven volt időm oda érkezni, mert mondjuk egy vidéki településről érkeztem, korábban jött be a vonat, ismertem az útvonalat, elkezdtem lassan sétálni, mert jó idő volt, élveztem. 35-en jöttek oda, hogy segíthetek? Na, látom, olyan bizonytalanul megy. Nem bizonytalanul szívem, lassan ráérek. Na most neked lehet, hogy az első vagyok aznap, te nekem a 30. És amit az előbb elhangzott, igen, az, hogy én ezt így tudom kezelni, az, hogy alkalmasint nem is használnám a hülye kifejezést, mert nem, tehát hogy ezeket a furcsa beszólásokat, néha a sértőnek szánt kötekedéseket hogyan tudom kezelni, sokak számára már az egy nagyon komoly lelki és fizikai megterhelés, hogy mondjuk egyáltalán bejusson egy irodáig, mert rengeteg mindennek vannak kitéve. Tehát igen, sokan nem indulnak neki ilyenfajta bátorsággal, de nem is pusztán a munkahely miatt, hanem egyáltalán a nekiindulás küzdelmei miatt.
Hú, szerintem még tudnánk nagyon hosszasan beszélni, túlléptük a 7:30-as időhatárt, ami azt jelenti, hogy most hírek kellene, hogy jöjjön. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy elmondtad, szerintem ez egy baromi jó beszélgetés volt. Egyrészt, mert én is élveztem, másrészt szerintem a hallgatóknak is azért adott egy ilyen, hogy picit gondoljunk át a hozzáállásunkon, és nagyon remélem, hogy főleg munkaadóknak, cégvezetőknek, vállalkozásoknak adott egy olyan löketet, hogyha legközelebb kap egy ilyen életrajzot, egyrészt olvassa el az általános iskolai részt is, másrészt pedig igenis bátran alkalmazzanak bárkit, bármilyen fogyatékkal élő, de hát ugye most ebben az esetben a látássérülteket és a vakokat. Péter, hát nagyon köszönöm.
Igazából bátran próbálják meg, bocsánat, csak egy ilyen zárógondolat, hogy bátran próbálják meg, és ne féljenek viszont beismerni azt, hogy ezzel az adott személlyel nem működik. Tehát ne általánosítsanak azért, mert egy látássérültel nem sikerült, az nem azt jelenti, hogy a látássérültekkel nem sikerült, mert erre szoktam mindig mondani, hogy akkor ezek szerint minden jól látó ember potenciális sorozatgyilkos jelölt, hiszen vaksorozatgyilkost még nem fogtak a világon, látott már nem egyet.
Igen, ez egy jó záró mondatot. Köszönjük szépen, és a te karrieredben is nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Súlyog Péter, stand-upos, humorista és masszőr, arról még nem is beszéltünk, majd legközelebb. Köszönjük szépen, Péter.
Szép napot, köszönöm én.
Köszi, szia!
Ez igen.
Le a kalappal.
Tényleg.
Nagyon jó, nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést. Jó, nincs most időnk, viszont azt szeretnénk kérni, hogy jelentkezzen olyan, aki esetleg fogyatékkal él, és mesélj el, hogy egyrészt milyen munkát végez, voltak-e nehézségek, amíg idáig eljutott.
De az is érdekes, bocsánat, csak hogy aki meg dolgozott együtt valamilyen fogyatékkal élő emberrel, hogy neki milyen tapasztalatai vannak, arra is kíváncsiak vagyok.
Helyes, jó.